Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra. A reggeli adás legjobb pillanataiból válogatunk. Ez következik a következő nagyjából 20 percben. Több nemzetközi légitársaság bejelentette, hogy szerdától törölte járatait egyes amerikai repülőterekre, mivel attól tartanak, hogy az ott kiépített 5G hálózatok megzavarhatják a repülőgépek kritikusan fontos berendezéseit, például a robotpilótás leszálláshoz szükséges navigációs rendszert. Ez leginkább a régebbi, de a hosszú távú járatoknál gyakran használt Boeing 777-es repülőgépeket érinti. Több ázsiai és egy közel-keleti légitársaság küzd ilyen problémákkal. Elméletileg kézi irányítással a pilóták is le tudnák tenni a gépeket az amerikai repülőtereken, csak hogy egy ilyen leszállás hosszabb időt igényel, ez pedig a forgalmas repülőterek fogadóképességét csökkenteni, nem beszélve arról, hogy a több levegőben töltött idő több lett kerozin felhasználást, így plusz költséget jelent a légitársaságnak. Varga G. Gábort, az Egekura blog szerkesztőjét kérdeztem. Az Egyesült Államokban mostanság vezetik be az 5G-t, és hát nagyon úgy tűnik, hogy első körben ez komoly problémákat okoz a repülésben, vagy legalábbis a légitársaságok megijedtek attól, hogy esetlegesen interferencia zavarok lehetnek repülőgépeknél, amelyek hát főleg a navigációban okozhatnak gondot. Egyrészt, hogy látod, mennyire valós ez a félelem, másrészt jelenleg akkor mi a helyzet? Amerikában gyakorlatilag alig-alig repülnek külföldi légicégek?
Valójában az a helyzet, hogy az Egyesült Államokban elkezdték bevezetni az 5G-t 2 évvel ezelőtt, de ugye mivel egy rendkívül nagy területű országról és nagyon sűrűn lakott területekről beszélünk, ezért az 5G-nek van egy altechnológiája, aminek a bevezetésére most kerül sor. Ez egy elég bonyolult sztori egyébként, mert ugye a két kontinensen különböző szabványokat és különböző frekvenciákat használnak, de az a lényeg, hogy ez egy olyan típusú továbbfejlesztett 5G, amit most vezetnek be. Tehát ilyen értelemben ez egy magyarázat arra, hogy például Európában miért nem találkozunk ugyanilyen problémákkal, annak ellenére, hogy az 5G Európában is itt van. Ennek a továbbfejlesztett 5G szabványnak a bevezetésekor és a szolgáltatás telepítésekor jelezte az amerikai légügyi hatóság, hogy itt a repülőterek környezetében ez gondot jelenthet bizonyos típusú repülőgépeknél, egyébként ez egy vagy két típusú repülőgép, viszont igen elterjedt, és hát ugye mivel a repülésben minden nem a valós veszélyeknek az elemzésén, hanem a kockázatok elméleti minimalizálása a cél, ezért elkezdték a különböző biztonságban érintett szervezetek és a cégek is azt vizsgálni, hogy mit lehet itt tenni, és hát arra az egyetlen megoldásra jutottak, hogy a repülőterek környezetébe beleértve a repülőterekre bevezető útvonalakat is, tehát itt nem arról van szó, hogy a repülőtér 250 méteres körzetéről beszélünk, hanem több kilométeres körzetéről, tehát hogy a repülőterek több kilométeres környezetében nem kellene használni ezeket a frekvenciákat. És ezen zajlik most egy vita az amerikai légügyi hivatal és az amerikai távközlési engedélyező hatóság között. Tulajdonképpen ennek a vitának a kiélesedését látjuk most akkor, amikor a közel-keleti és például japán légitársaságok úgy döntenek, hogy holnap utántól több amerikai városban határozottan időre felfüggesztik a járataiknak az üzemeltetését.
Ugyanakkor nem csak japánok döntöttek így, hanem ugye például a számos ázsiai és közel-keleti légitársaság is. Említetted a repülőgép típust, hogy nem mindegy, hogy mivel repül egy-egy cég, és hát volt olyan hír, hogy Boeing 777-esekkel nem, de 787-esekkel igen, akkor a kevésbé korszerű fedélzeti rendszerrel rendelkező repülőgépeknél okozhat ez gondot? Tehát az, hogy az 5G más frekvenciasávon van Amerikában, szóval leginkább ez repülőgép korszerűségi probléma?
Valójában igen, de itt nem effektíve a repülőgép technológiai korszerűségét kell ez alatt érteni, hanem egyszerűen azt a sajátosságot, hogy milyen kommunikációs modulokat építettek be egy repülőbe. Tehát ugye a Boeing 777-es, amiről szó van ebben az esetben, ez egy 21 néhány éves konstrukció, amiben a megfelelő kommunikációs modulokat is az akkori lehetőségeknek megfelelően telepítették, miközben mondjuk a Dreamlinerek, vagy az Airbus A380-asok, vagy a még újabb A350-esek, azok sokkal szélesebb spektrumban képesek kommunikálni a földi rendszerekkel. Önmagában ez természetesen nem jelenti azt, hogy maga az a repülőgép, a 777-es, az egy korszerűtlen lenne, csak az, hogy az akkor elérhető kommunikációs rendszerek mások voltak, de igen, ezért van az egyébként, hogy ez egy eléggé típus függő, vagy egy adott típushoz kötődő probléma. Az viszont igaz, hogy a nagy légitársaságok hosszú távú járatait nagyon nagy részben ezek a repülőgépek teljesítik. Tehát ez a 777-es, ez a hosszú távú járatok piacán, ez egy nagyon-nagyon elterjedt típus, és ráadásul ugye pont azért is a közel-keletiekről, meg a japánokról beszélünk, mert ezek a légitársaságok üzemeltetik az igen extrémen hosszú útvonalakat, amelyek viszont lényegében korábban csak ezzel a típussal voltak üzemeltethetőek, ma már van egy-két újabb típus, csak ugye nem minden légitársaságnak van olyan repülőgépe, tehát az A350-esnek a hatótávolsága az összemérhető mondjuk a 777-esével, tehát ultra hosszú járatokat 350-essel is lehet üzemeltetni, csak nem minden légitársaságnak van 350-ese, no pláne annyi, hogy ezeket minden ilyen útvonalra be tudja vezetni.
Mi lehet ennek a helyzetnek a feloldása? Esetlegesen a szakemberek megegyeznek abban, hogy mégsem annyira veszélyes ezekkel a technológiákkal, tehát hogy ilyen mobil kommunikációs technológiát üzemeltetve és ilyen repülőket használva repülni, mert az AT&T és a Verizon, a két nagy amerikai cég azt érezte, hogy állítólag ők már 40 országban üzembe helyezték ugyanígy az 5G-t, és hát ott nem volt probléma.
Ugye két olyan távközlési szolgáltatóról beszélünk, amelyik az amerikai, a közép-amerikai és a latin-amerikai kontinensen eléggé egyeduralkodók, tehát ugye sok helyről van tapasztalatuk, de hát nyilván ők a saját érdekeiket nézik. Itt a rövid távú megoldása ennek a történetnek két dolog lehet. Az egyik, hogy azok a légitársaságok, amelyeknek módjuk van gépet cserélni ezeken az útvonalakon, azok más gépeket állítanak be. Itt egyébként kifejezetten jól látható, hogy például az Emirates az bizonyos amerikai városokba leállította a járatait, más amerikai városokban nem, és ez, hogyha megnézi az ember, hogy azokat milyen gépekkel üzemeltették, akkor pontosan látszik a különbség. Tehát például ahová A380-asokkal járnak, ott nem merül föl jelen pillanatban ez a probléma. A másik rövidtávú megoldás az pedig az lehet, hogy a repülőtérre vezető légi útvonalaknak azokon a részein, tehát az antennák hatósugarában tulajdonképpen fehér sávot alakítanak ki, tehát a szolgáltatás lefedettségét addig, amíg nincsen konszenzus a jövőről, csökkentik annak érdekében, hogy biztonságos legyen a légi közlekedés, és ezzel párhuzamosan a technikai emberek, a mérnökök összeülnek, és akkor szimulálják a valós interferencia problémákat. Nagyjából ez egy nagyon-nagyon hosszú hónapokig, hanem évekig tartó folyamat lesz, de rövid távon ahhoz, hogy visszaállítsák a járatokat, ahhoz valamilyen engedményt kell tenni a távközlési szektornak.
Utasok akkor gondolom az 5G-s telefonjaikat nem használhatják repülés közben.
Hát az utasok repülés közben egyáltalán nem használhatják a telefonjaiknak a rádió adóvevő részeit, tehát az flight módba kell helyezni, úgyhogy ez ilyen szempontból nem jelent változást a korábbiakhoz képest.
Varga G. Gábort, az Egekura blog szerkesztőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Most pedig arról, hogy történelmi készpénzes felvásárlásra készül a Microsoft. A technológiai óriás rekord összegért csaknem 69 milliárd dollárért felvásárolja a világ egyik legnagyobb játékkiadójának számító Activision Blizzard's videójátékfejlesztő céget. Ezzel a Microsoft egy csapásra a világ harmadik legnagyobb játékipari szereplőjévé és egyben a legnagyobb amerikai tényezővé válhat. Ráadásul a Microsoft a fejlesztőcég játékai révén egy nagyjából 400 millió aktív online játékosból álló felhasználói bázist is szerez magának, amelyre alapozva felépítheti saját virtuális világát. Koi Tamást, a HVSV informatikai portál szakújságíróját Lakatos László kérdezte.
Ez a csaknem 69 milliárd dollár, amennyire a Microsoft bejelentette, hogy megvásárolja ezt a videójátékfejlesztő céget, ez ebben az iparágban mennyire kirívó összeg?
Ez egy abszolút nélküli összegnek számít. Soha eddig a videójátékiparban, illetve soha eddig az egész IT-iparágban nem költöttek ekkora összeget akvizíciós folyamat során, tehát nem vásároltak ekkora összegben céget még a történelem során. Az előző rekord az a Dell akvizíciós ügylete volt 2015-ben, amikor az EMC nevű céget felvásárolta $67 milliárd. És még egy fontos aspektusa van ennek az üzletnek, $69 milliárd készpénzről beszélünk, ami azt jelenti, ismét csak egy rekord, hiszen soha eddig a világon semmilyen privát szektorban működő cég ekkora összeget nem tette készpénzben egy másik cégért, soha, semmilyen szektorban. Tehát ez egy abszolút példanélküli eset eddig minden szempontból.
Ez az Activision Blizzard nevű fejlesztő cég, ez ennyire értékes, vagy inkább ekkora potenciál van ebben az iparágban?
Nyilván a potenciált árazta be a Microsoft, illetve árazták be a felek, amikor ennek az akvizíciónak az értékét meghatározták. Látni kell azt, hogy a videójáték szegmens a szórakoztatóipar egyik legdinamikusabban, legnagyobb mértékben bővülő szegmense. Ugye itt a filmiparnál is nagyobb összegekről van szó, egy komolyabb videójáték fejlesztése gyakorlatilag már egy óriás hollywoodi film gyártási költségvetésével betegszik. És nem utolsó sorban, ugye rengetegen játszanak ezekkel a játékokkal, amit ezek a kiadók fejlesztenek, illetve amit az Activision Blizzard kiadó fejleszt. Itt ugye a nagyobb franchise-ok között lehet említeni a Call of Duty háborús lövöldöző sorozatot, vagy a World of Warcraft nevű ilyen középkori szerepjátékszerű játékot, vagy éppen a Diablo-t, melynek összesen nagyjából olyan 400 millió aktív online játékos bázisa van, és ez óriási értéket képvisel a Microsoft számára, hiszen javarészt ugye olyan fiatalokról van szó, akik hát úgy a jövő fizetőképes keresletét adják majd, és be tud vonzani őket, be tudja őket toborozni egy olyan világba ezzel a Microsoft, amit most ugye sokat hallunk az elmúlt pár hónapban, ugye metaverzumnak fognak hívni, amiről pontosan még senki nem tudja, hogy mi lesz, de nagyjából úgy kell ezt majd elképzelni, mint a közösségi platformok, a jelenlegi közösségi szolgáltatásoknak egyfajta utódját vagy evolúcióját. Tehát egy ilyen virtuális tér lesz, ahol majd együtt szórakozhatnak az emberek, együtt játszhatnak az emberek, vagy éppen vásárolhatnak, ha éppen akarnak, vagy dolgozhatnak is éppen.
És akkor a különböző metaverzumok fognak versenyezni egymással, mint most a tartalommegosztó cégek?
Nagyjából igen, ez a vízió, ezek olyan virtuális életterek lesznek, amelyek nyilván versenyezni fognak egymással. Ugye korábban a Facebook, aki pont ennek a víziónak a mentén tavaly ősszel Metára keresztelte át magát, pont a Facebook az, aki ennek az egyik paradigmának a legfőbb zászlóvivője, de most a Microsoft ezzel az akvizícióval egy óriási lépést tett abba az irányba, hogy ezt a piacot letarolja. És azért vannak más aspektusai is ennek a felvásárlásnak, és más szempontból is óriási jelentőségű, hiszen ezáltal a Microsoft ezzel a felvásárlással a világ harmadik legnagyobb játékipari, videójátékipari tényezőjévé válhat a Sony és a kínai Tencent után, illetve egyben a legnagyobb amerikai szereplője ezt a piacnak, ami megint csak egy óriási fegyvertény a vállalat számára, és ráadásul most kialakulóban van egy olyan trend is a felhő alapú játék, ami az összes felhős technológiának az alapelvét követve ugye azt feltételezi, hogy az az előnyel jár a felhasználó számára, hogy nem kell egyszerű nagy beruházásokat végezni ahhoz, hogy valaki otthon a legmodernebb videójátékokkal játszon, nem kell egy drága konzolt megvenni, nem kell egy drága PC-t megvenni, hanem távoli szerverekkel játszik valójában a felhasználó, aminek a képét a tévéjére vagy az okostelefonjára streameli le szélessávú internethálózaton keresztül. És ugye ez a cloud gaming, angol kifejezéssel, ez egy nagyon meghatározó trendje a játékos iparágnak, ebben a Microsoft már rengeteg energiát fektetett, és a Microsoftnak van is olyan felhős háttere, amelyre építkezhet, hiszen az egyik legnagyobb vállalati, nagyvállalati felhős platform tulajdonosa és annak a tulajdonosa. Tehát itt alapvetően nagyon jól összeérnek a szálak egy kézben, ha itt tetszik, úgyhogy komoly potenciálja, komoly kifutása lehet ennek az üzletnek, ennek a mentén.
Ráadásul az Xbox, ha már itt említetted a konzolokat, már most alkalmas arra, hogy a konzoljátékok mellett akár ilyen felhő alapú játékokat is lehessen játszani, tehát mindent össze lehet mergyölni mindennel.
Pontosan, és a Microsoftnak ez egy szeltett szándéka is láthatóan. Ugye a Sony-t és a Microsoftot alapvetően ez különbözteti meg a két cég stratégiáját, vagy legalábbis eddig ezt különböztette meg, hogy a Microsoft nagyon komoly hangsúlyt fektetett eddig is a felhő alapú játékra, tehát a Xbox Cloud Gaming platformára egy működő valami, nem olyan régóta, talán egy másfél vagy két éve, nem is tudom pontosan mikor indult el, és az Xbox konzolokon is most már elérhető okostelefonokon és PC-ken kívül. A Sony még nem tett ebbe az irányba határozott lépést, a Sony eddig alapvetően abban hitt, hogy a hardware eladásokon keresztül lehet elérni a játékosokat. Azt gondolom, hogy ez meg fog változni rövidesen, illetve már vannak arra utaló hírek, pletykák, hogy a Sony is készíti a saját felhős játékplatformát, nem fog másképp menni. Tehát látszik az, hogy a piac ebbe az irányba halad, a Microsoft mostani akvizíciója abszolút ennek áldoz meg, de a Google, illetve a Google tulajdonosa, vagy a Google anyacég, az Alphabet is már ugye letette a saját felhős platformját, vagy az Nvidia, ami ugye a videókártya piac, vagy a videós grafikus gyorsító piac egyik meghatározó szereplője is, ugye már saját felhős játékplatformmal rendelkezik.
Ezek szerint a jövőben is várhatóak még hasonló felvásárlások, ha még vannak egyáltalán fontos kis szereplői ennek az iparágnak. Vannak egyébként, amelyre lőhetnek majd ezek az óriások? Valószínű, hogy az óriásoké lesz az a piac.
Nagy valószínűsége igen, tehát nem ez lesz az első és egyetlen hasonló volumenű vagy értékű tranzakciója ennek az évtizednek, bár kétségtelen, hogy eddig az abszolút az évtized üzletéről beszélünk, de szerintem fogunk látni hasonló összegben, hasonló jelentőségben még felvásárlásokat az iparágban. Itt ugye a kérdés az, hogy kiválhat felvásárlási célpontá, és nem úgy, akinek ez annyi pénze, hogy el tud költeni ekkora összegeket ilyen célra. Itt azért vannak aspiránsok, tehát látszik az, hogy a nagy IT-ipari óriások bankszámláján azért az elmúlt években nagyon komoly összegek gyűltek fel. Az Alphabet, az Apple mind-mind 100 milliárd dollár feletti kénzpénzállomány felett diszponál jelenleg. Tehát van pénz, tudnak költeni, a kérdés inkább az, hogy ki válik el az ósorba, és ki az, akit meg tudnak felérni ezek az óriás cégek.
Koi Tamást, a HVSV informatikai portál szakújságíróját hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-tól a Trend FM-en.